Ez a Bagoly mondja, a Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos podcastja. Egy podcast, amelyben felvidéki magyar tudósok beszélnek kutatásaikról, eredményeikről, könyveikről, közérthetően és érdekesen. Egy műsor, amelyből kiderül, hogy mivel is foglalkoznak a szlovákiai magyar történészek, etnológusok, szociológusok, irodalmárok s más tudományágak képviselői. Bagoly mondja.
Tisztelettel üdvözlöm kedves hallgatóinkat, ez itt a Bagoly mondja legfrissebb adása. A Fórum Intézet podcast stúdiójában ez alkalommal Sebők Szilárd nyelvész, a Pozsonyi Comenius Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszékének adjunktusa a vendég, akit szeretettel köszöntök.
Köszönöm szépen a meghívást.
Amiről pedig szó lesz, az a nyelvünk, pontosabban ahogy a nyelvről beszélünk és gondolkodunk, de hallhatnak majd, vagy mindjárt az elején a nyelvi ideológiákról és metaforákról is, sőt, még a nyelvleírás nyelvéről is. Istók Zicsi, érdekes lesz, tartsanak velünk. Először is az Istók Zicsi illik egy nyelvészeti beszélgetésbe?
Hát én nem tudom.
Mindjárt az elején el is buktam. No, kezdjük ezzel a nyelvi ideológiával. Mit jelent az, hogy nyelvi ideológia, illetve milyen szerepük van?
Tehát én azt hiszem, hogy ezt a kérdést ezt úgy közelíteném meg, hogy most ne valamiféle meghatározásokat mondjak. Maximum annyit így előjáróban, hogy ez egyfajta vélekedés. Tehát a nyelvi ideológiáról beszélünk, akkor nyilvánvalóan, hogy valamilyen nyelvi összefüggésről lesz szó. Tehát olyan vélekedés, ami közvetlenül a nyelvvel, vagy valamilyen nyelvvel kapcsolatos dologgal függ össze. De itt meg is állnék a jellemzéssel, és inkább mondanék egy konkrét példát, amiből talán jól kiolvasható lesz, hogy mi is az a nyelvi ideológia, illetve hogy működik. Tehát, hogy ne csak egy fogalomról beszéljünk, mert az úgy önmagában talán nem mindenkit érdekel, hanem az, hogy vegyük észre, hogy vajon, vagy próbáljuk meg valahogy észrevenni magunkat abban, hogy mi is az a nyelvi ideológia, hogy vajon a mi életünkben nincsen jelen. Van egy ilyen egy történet, ami hát a valóság inspirált, mert a környezetemben sok olyan család van, ahol vegyes házasság van, és a gyereket, tehát mondjuk jellemzően szlovák feleség és magyar férj, és a gyerek, aki megszületik, őt megtanítják jó esetben magyarul is, meg szlovákul is, és aztán, amikor már ugye iskola érett kezd lenni a gyerek, akkor előjön ugye az iskola választásnak a kérdése, és ami miatt ezt a témát így idehoznám, pedig hát nem az iskola választás a témánk, de ezen vettem úgy igazán észre, hogy a nyelvi ideológiák mennyire észrevétlenül ott vannak a mindennapjainkban, hogy azt hallottam, hogyha a magyar apuka azt mondja, hogy már pedig az ő gyereke járhatna magyar iskolába, akkor az a válasz szokott érkezni jellemzően, hogy hát besorolják, bekategorizálják az illetőt, hogy egy ilyen megrögzött, ilyen kemény vonalas magyar, hogy ennyire kiáll a magyar téma mellett, meg hogy magyar iskolába akarja járatni a gyerekét. Tehát mondom, ez egy kevert közösségben jellemző. Na és amikor fordított a helyzet, tehát hogy mi a különbség, azt a kérdést tehetjük föl, hogy mondjuk amikor a szlovák nő teszi ugyanezt, hogy azt mondja, hogy már pedig szlovák iskolába járjon a gyerek, akkor valójában a kettő az ugyanaz. Tehát így lokális szinten a családon belül a kettő az egyenrangú. Mind a kettő ugyanazt akarja, hogy a saját kultúrája bővüljön azáltal, hogy az iskola ezt segíteni fogja. És az az érdekes ebbe, hogy a magyar oldalon azt veszem észre, tehát ahogy mondtam, hogy azt mondják, hogy ez egy kemény vonalas hozzáállás magyar részről, szlovák oldalról meg ez a természetes. Tehát, hogy fordított irányban nem ez működik, hogy az egy kemény vonalas szlovák hozzáállás lenne, hanem az a normális, úgy vesszük. De és épp ez mutatja meg azt, hogy a nyelvi ideológiának az az egyik jellemző tulajdonsága, hogy nem vesszük észre, hogy az egy nézőpont, amelyből rá tekintünk a valóságra, és azt vesszük az egyedül helyesnek, amiben rögtön benne van az is, hogy ez a nézőpont nekünk nem csak ott természetes, hanem magyarázattal szolgál és legitimálja a saját cselekvésünket, és ami ettől eltér, az a jelölt, az a furcsa, az a más. Ugye, és akkor, hogyha maradunk tehát ennél a példánál, akkor tehát még tovább lépve, hogy ugye azt látjuk, a másik dolog, hogy se nem jó, se nem rossz lényegében ez az ideológia, hanem valamilyen céloknak van alárendelve. Tehát ez a következő fontos tulajdonsága, hogy valójában a szlovák feleség és a magyar férj ugyanazt akarja, ugyanazt az ideológiát követi, csak ugye a társadalmi viszonyok miatt, tehát hogy mondjuk egy szlovák többségű társadalomban élünk, ugye ennek más-más következményei vannak. De alapvetően az egyén szintjén ugye mind a kettő a saját kultúráját próbálja meg tovább vinni az iskolán keresztül. Tehát akkor nem is jó vagy rossz, tehát mondhatjuk azt, hogy mind a kettő egyfajta, hát kicsit durván fogalmazva, ilyen nacionalizmus lehet.
Vagyis úgy értékelődhet mások
igen,
szemében.
Vagy úgy értékelődhet, igen. De az a kérdés, hogy milyen célra használjuk ezt föl. Na és hogy ennek a célnak az elérése közben végül is ilyen magyarázatokat alkotunk. Tehát ez is az nyelvi ideológiának a része. Tehát, hogy mondjuk az lehet a szlovák fél szempontjából a magyarázat, hogy hát hiszen Szlovákiában élünk, ugye. A magyar fél tehát oldalról pedig inkább az, hogy ennek ellenére, tehát hogy mindkét nyelven tudjon boldogulni, tehát minél több nyelvi regisztert megismerni, stb. Tehát ez lehetne a következő. És még egy jellemzője van a nyelvi ideológiáknak, hogy ezek soha nem csak a nyelvvel függenek össze. Tehát, hogy ez túlmutat magán a nyelven, mert hiszen ennek mi a következménye? Az, hogy tehát milyen iskolába fog járni, melyik nyelve lesz a domináns, ugye itt már ez a társadalmi közeg, melyiket fogja erősíteni, melyiket gyengíteni, milyen lesz a következménye, az hogy tükröződik majd vissza az egyén identitásában, aztán a népszámlálási adatokban, stb. Tehát, hogy ez mindig azért így tovább gyűrűzik. Tehát a nyelvi ideológia az egy ilyen, hát ebbe a példában ez egy ilyen lokális döntés, aminek aztán ilyen globálisabb következményei vannak.
Tehát, hogyha jól értem, akkor az nem a nyelv attribútuma az, amit tulajdonítunk neki, hanem egy külsőleg ráerőszakolt szempont. Magyarán nem azért iratom, és valóban ez csak egy példa, tehát azt gondolhatják rólam, hogy nem azért iratom magyar iskolába a gyerekemet, bár ezzel a témával picit elkanyarodtunk talán az alaptémánktól, hogy a magyar nyelv szép, és a magyar nyelv az ápolásra szorul, hanem azért, mert azt akarom, hogy a magyar kultúra legyen az otthona, a magyar kultúrában szocializálódjék, és vigye tovább ezt a fajta anyanyelvi tudást.
Igen, tehát ezek különféle hiedelmek, lényegében mondhatjuk azt, hogy vannak bizonyos fajta meggyőződéseink, hogy ez azért lesz jó, mert. Tehát megpróbáljuk megmagyarázni, hogy ez a döntés, ez miért jó, vagy miért van rá szükség. Na és ezek a magyarázatok, amikor valamilyen célnak rendeződnek vagy hogy érjük el azt a célt, hogy ő aztán tudjon magyarul, érjük el azt a célt, hogy tökéletes legyen a szlovák nyelvtudása. Tehát, hogy, hogy, és ezek végül is aztán az ideológiák, amik működnek.
És azt mondja, hogy a nyelvnek ehhez nincs köze.
Nyelvnek? Hogy ért?
Hát, hogy a nyelvi ideológia az, hogy is mondjam, rá tapad valamire, amit nyelvnek nevezünk.
Hát ezt így nem választanám ketté, ezt a két dolgot, mert már maga az, hogy ebben most ne menjünk bele, de maga az, hogy nyelv, hát az is azért egy ideológiával terhelt fogalom, úgyhogy mit tekintünk
nem a szabályok nyelvnek. Összességét?
Tehát igen, ez is egy ideológia, tehát most a nyelv az, hogy szabályokat alkalmazunk, ugye, de ez kevés, mert hiszen nem csak szabály, nem azért beszélgetünk, hogy szabályokat működtessünk, hanem meg akarjuk érteni egymást. Tehát ugye ez megint kikanyarít egy részt abból a gazdag valóságból, amit körülvesz, és röviden, mert hát így praktikus, ugye van olyan is, hogy nyelvi gazdaságosság, és nem szeretjük ezt mindig körülírni, hogy mit értünk azon, hogy nyelv, sőt, nem is tudnak normálisan beszélni, ha mindig körüljárnánk a fogalmat. Tehát akkor röviden azt mondjuk, hogy nyelv. De aztán, amikor megkérdezik, hogy mi is az, akkor már azért ott mindig valamilyen nézőpont fog érvényesülni. Soha nem tudjuk a valóság gazdagságát megragadni, mert hiszen nyelvet, mondom megint, nyelvet használunk, ugye, de az mindig egy nézőpontból közelítünk hozzá, és azt a szeletét, amit mi megpróbáljuk megmagyarázni, mondjuk a nyelvtudomány eszközeivel, azt csinálhatjuk jól, de az soha nem lesz a teljesség, hanem épp az az érdekes, hogy mennyiféle szemszögből tudjuk megközelíteni ezt a valóságnak ezt a gazdagságát. Azt, hogy érti meg egymást két ember, vagy még több ember?
Arra mi lehet a válasz, hogy miért társul vajon ennyi ideológia a nyelvhez?
Hát az ember az keresi, nem tudom, ez magán vélemény, de hát azért keresi a magyarázatokat. Tehát, hogy azért nyugtalanító az, hogy valami jobb a rossz magyarázat, mint a, ha nincs magyarázat. Én így látom, nem biztos, hogy igazam van. Hát és aztán igen, melyik területéről beszélünk a nyelvhasználatnak, mert ugye, hogyha most a nyelvpolitikát nézzük, tehát hogy mondjuk a törvényi szabályozás, tehát az is egy nyelvi vonatkozású tevékenység. Az, hogy beszélünk, abban is benne vannak a nyelvi ideológiák, az, hogy itt beszélgetünk, akkor eleve választunk egy olyan nyelvváltozatot, amelyik ehhez az alkalomhoz illik.
Kivéve az Istók Zicsit.
Igen. Na, és akkor az igaz, hogy nem annyira kézenfekvő, vagy nem annyira szembetűnő, hogy ezek a nyelvi ideológiák jelen vannak, de hát ott vannak implicit módon, vagy verbalizálatlanul, tehát nem mondjuk ki, de mégiscsak a standard nyelvváltozatot használjuk, ezzel egy olyan példát mutatva, hogy ezekhez a beszélgetésekhez ez a megfelelő nyelvváltozat.
Szavát ne feledjen ebben, mi az ideológia? Azért tesszük ezt, hogy minél többen értsék, amiről beszélünk. És ugyanez a kérdésem vonatkoztatható az első példájára is, hogy mi abban az ideológia, hogy az ember magyar iskolába adja a gyerekét. Én esküszöm, hogy azért adtam, mert azt szeretném, hogy tudja ki az a Petőfi Sándor, és az elmi a kő, az neki ismerős mondat legyen.
Tehát, hogy miért ideológia ez? Hát másrészt azért azt is jó, hogyha észben tartjuk, hogy ezek a fogalmak, mint az ideológia, ezek azért vannak, hogy mi, ezek segítenek abban, hogy ezt meg tudjuk valahogy magyarázni. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy itt van egy nyelv, mint egy ténylegesen létező dolog, és aztán jön egy ténylegesen létező ideológia, ezek találkoznak, és akkor ott valami történik, hanem mi megpróbáljuk ezt valahogy magyarázni. És ez a fogalom, ez nekünk sokat segít abban, hogy ezekről a magyarázatokról beszélni tudjunk. Na és visszakanyarodva ahhoz, hogy mi ebben az ideológia. Mint hogyha volna a háttérben egy olyan, de lehet, hogy rosszul érzem, hogy az ideológiának még mindig van egy negatív ilyen felhangja. hogy ez egy ilyen ideológikus döntés. Viszont és tényleg volt egy ilyen időszak, amikor az ideológia ezt jelentette, de rögtön akkor tovább fűzve ezt a, hogy mi is az a nyelvi ideológia, ezt a témát, hozzátenném, hogy az ideológia felfogás a nyelvészeten belül ebbe az antropológiai irányvonal az, hogy megpróbáljuk ezeket a... tehát az a lényeg, hogy nincs egy archimédészi pont, nincs egy olyan biztos pont, amelyhez képest mi megmondanánk, hogy mi a jó ideológia, meg mi a rossz ideológia. Mint az előbbi példám mutattam, hogy nem az a kérdés, hogy jó vagy rossz, hanem hogy jóra vagy rosszra használjuk-e ezeket. De maga az, hogy ideológiákról beszélünk, az egy alapvetően egy semleges fogalom. Tehát különféle vélekedések a nyelvvel kapcsolatban. Ez az egyik megközelítés. Tehát ez egy nagyon tág kategória, és persze ezen kívül vannak más megközelítések, amelyek meg azt fogják mondani, hogy azért minden ne nevezzünk nyelvi ideológiának, ami a nyelvvel kapcsolatban elhangzik, hanem tegyünk oda egy plusz kritériumot, hogy csak azt olyan nyelvvel kapcsolatos vélekedéseket nevezzünk nyelvi ideológiának, amelyeknek van valamilyen elnyomó célzata. És akkor most már visszatértünk ugye ide az eredeti kérdéshez, és akkor azt mondom, hogy na most akkor hogy értelmezzük a nyelvi ideológiát? Hogy, ugye mert a kérdés arra vonatkozott, hogy mi ebben az, ugye az elnyomó célzat. Tehát itt valami másféle megfontolásuk működtek, és akkor azt mondom, hogy a nyelvi ideológiának ez a tágabb értelmezése az, ami minket érdekel.
És lehet-e egyáltalán ideológiamentesen gondolkodni, vagy beszélni a nyelvről? Például az, hogy mi most beszélünk nyelvi ideológiákról, ezt a diskurzust is áthatják ideológiák?
Biztosan, tehát mondom, ezek nézőpontok, és lehet, hogy visszanézve a beszélgetést, megint más nézőpontokat lehetne fölvillantani, vagy más résztvevő megint mást lát bele ugyanabba a kérdésbe, ugye, és mások a meggyőződései ezekről a nyelvi vonatkozású kérdésekről.
Talán most mondta ki a kulcskifejezést. Arról van szó, hogy mit magyarázunk bele, vagy mit próbálunk bele magyarázni a nyelvbe, illetve a nyelvhasználatba?
Hát nem, hogy próbálunk. Ez hogy most ez tudatos, vagy nem tudatos, nem tudom, de igen. Végül is az, hogy ez egy a nyelvről beszélünk, mondunk róla, kijelentéseket teszünk, magyarázatokat fogalmazunk meg, és olyan célból, tehát gyakran olyan célból, hogy legitimáljunk bizonyos tevékenységeket. Tehát, hogy azt mondom, hogy azért használjuk a standard nyelvváltozatot, mert így leszünk közérthetőek, akkor ez is egy ideológia, mert jó, most ugye nem határoztunk meg, miért milyen más nyelvhasználatot vagy nyelvváltozatot használnánk, de hát a magyar az épp olyan szerencsés helyzetben van, hogy azért eléggé közérthető. Tehát, hogy...
Vannak nyelvek, amelyek nem?
Hát vannak, persze.
Számunkra. Persze.
Tehát úgy értem, hogy a nyelven belül, tehát ja, mindegy, értem. Hogy melyik területről jön két magyar ember, hát nagy valószínűséggel azért meg értem fogja már. Érteni magát.
Tükör a tükörben, igen.
Igen, tehát.
Szóval, ezek voltak a nyelvi ideológiák, lehet, hogy még érdekesebb témát kínálnak számunkra az úgynevezett nyelvi metaforák. Uh-huh. Miért használunk metaforákat, amikor a nyelv meghatározásra kerül a sor?
Jó, először még mielőtt megint a nyelvről mondanánk valamit, tehát hogy miért is használunk metaforát, mert azért lehet, hogy sokan az iskolából úgy emlékeznek vissza a metaforára, hogy ez egy ilyen költői díszítő elem, vagy valamiféle ilyen hasonlat, vagy, tehát hogy ez lehet, hogy az első, ami eszünkbe jut a metaforák kapcsán.
Farkas éhes, aztán a metafora.
Hát igen.
Szókép.
hanem most az érdekes, hogy ilyen, hát így a, mikor is volt, az hát így a 80-es évek végén George Lakoff meg Mark Johnson írtak egy könyvet a metaforákra, ami egészen más kontextusba helyezte a metafora felfogást, vagyis hát nem is a kontextus változott, hanem az egész koncepció, amelyiknek az volt a lényege, hogy lényegében ez nem egy költői díszítő elem, hanem áthatja a szerves része a gondolkodásunknak, és enélkül nem is tudunk úgy igazán gondolkodni, tehát ezt nem lehet róla leválasztani. Na és hogy ez még érthetőbb legyen, tehát akkor azt mondanám, hogy tehát ez Szilágyi N. Sándor volt, aki ilyen érthetően megfogalmazta, de ebből kiindulva mondanám tehát azt, hogy meg lehet különböztetni egy odakint létező világot, meg idebent létező világot. Odakint az az, amit érzékekkel felfoghatunk, az idebent az, amit lényegében a fejünkben létezik. Tehát vannak olyan fogalmak, amelyeket soha nem láttunk, mégis úgy tekintjük, hogy azok létező dolgok. Tehát például a nyelv ilyen. Tehát ugye nem tudom ide tenni az asztalra, hogy tessék itt a magyar nyelv, hozhatok szótárat, hozhatok nyelvtant, de a magyar nyelvet nem tudom idehozni az asztalra.
Épp csak, hogy kiölthetjük, de bocsánat.
Igen. Na és tehát akkor azokat a dolgokat, amelyeket mi nem érzékelünk, de beszélni szeretnénk róluk, de ahhoz milyen fogódzónk van? Tehát az olyan fogódzónk van, hogy körülnézünk, és vannak bizonyos tapasztalataink az érzékelhető dolgokkal. Na és ezeket a tapasztalatainkat arra használjuk fel, hogy a tapasztalati úton nem, vagy nem megtapasztalható dolgokról ezek alapján beszéljünk. Most mondok egy példát, melyiket is mondjam. Tehát már maga nyelvről, hát hogyha már erről beszéltünk, akkor meg lehetne azt említeni, hogy mi is az a nyelv. És amikor erre válaszolunk, akkor tehát a válaszunkban benne lesz egy metafora, kissé rejtve, vagy eléggé nyilvánvalóan. Tehát például azt mondjuk, hogy a nyelv az a kommunikáció eszköze. Tehát nem tudjuk úgy megfogalmazni a választ, hogy ne legyen benne valamiféle metafora. Tehát akkor ezt eszköznek fogjuk tekinteni. Tehát a kommunikáció eszközének. És ez jó azért, mert milyen jó, hogy tudunk róla legalább beszélni, és az eszközökkel kapcsolatos tudásunkat használjuk fel arra, hogy erről az elvont dologról, amit nem láttunk, de azért tudjuk, hogy van valamilyen formában, még ha nem is olyan formában, mint ahogy elsőre gondoljuk, tehát nem egy felhő között létező tényleges valóságról van szó, hanem egy, mint mondtam, tehát ez lényegében a nyelvhasználatnak a része, tehát hogy azt, hogy mi ketten megértjük egymást, ahhoz valamilyen szabályokat be kell tartanunk, és ezek a szabályok eléggé rugalmasak, függenek sok mindentől, ezek a szabályok átfedődnek más emberek szabályaival, nyelvhasználati szabályaival, és hogy létrejön ez a közös megértés, azt mondhatjuk, hogy ez azért van, mert ezeket összefoglalva nyelvnek nevezzük. Tehát hogy nem ez egy nem egy önálló entitás, hanem ez egy lényegében egy rövidített formája annak, hogy ezeket a szabályokat megnevezzük. Na és hogyha azt mondom, most visszatérve tehát oda, hogy eszköz, metafora, akkor ez tehát egyik oldalon jó, mert fölfed sok mindent, ezen keresztül több mindent megérthetünk a nyelvből, de nem mindent. Ugye, hogy előbb mondtam az ideológia kapcsán is, hogy megint csak egy részét villantja föl. És mi azt látjuk, azokat a hasonlóságokat vesszük észre, amikor a nyelvről beszélünk, amelyek az eszközökkel párhuzamosak. Tehát, hogy van egy tudásunk az eszközökről, ezt rávetítjük egy elvont fogalomra, na és És ami ezzel úgymond talál, tehát hogy tényleg úgy tűnik, hogy az úgy is van, azokat kiemeljük, tehát a nyelvből az eszközhöz hasonló tulajdonságokat, és minden mást elrejtünk, azt nem vesszük észre, hogy a nyelvről beszélhetnénk más módon is. Most mondok egy másik elterjedt metaforát, tehát például az, hogy a nyelv az egy ilyen növény, és akkor mondjuk, ha megnézzük a nyelvművelő irodalmat, akkor ott például ez a metafora elég erős, tehát amikor, hogy a nyelv egészséges fejlődése, tehát gondozzuk a nyelvhasználatot, a vadhajtásokat levágjuk meg stb. Tehát ugye ebben az az érdekes, hogy ez lényegében meg is indokolja, ez egy ideológiával is válhat, tehát itt találkozik az a két terület, amelyikről beszélünk, hogy ha ugye én abból indultunk ki, hogy nevezzük a nyelvet például egy növénynek, azért, hogy tudjunk róla beszélni. Rendben van, így nevezzük, kiemeljük azokat a tulajdonságokat, amelyek számunkra úgy tűnik, hogy ezek a növényekkel, tehát jól társítható, tehát hogy van bennük valami közös. Na és amikor ez egy olyan magyarázatként kezd el működni, hogy az én javaslatom, például, hogy ne használjuk ezt vagy azt a szót, az azért igaz, mert a nyelv egészséges fejlődését tartom szem előtt, és a vadhajtásukat nyesegetem. Ugye? Tehát, hogy a metafora az lényegében átfordul egyfajta ideológiába, és megindokolja, legitimálja azt a tevékenységet, amelyet éppen folytatok a nyelvvel kapcsolatban. És akkor itt találkozik a két terület.
És most a nyelvművelő hallgatóink felsziszenhetnek, hogy ők most egy ideológiát művelnek?
Hát igen. Hát ez egy, mint mondtam, tehát ez mind ideológia, hogy ez nem jó vagy rossz, hanem mire használjuk. Tehát az is egy ideológia, hogy akkor állítsuk szembe, tehát hogy ne az legyen, hogy csak az egyik oldal hangzik el. Az is egy ideológia, hogy...
Hogy a nyelv köszöni szépen megvan?
Ja, igen, tehát az egy megszemélyesítés, mondjuk. De például, ha most elhangzik egy megnyilatkozás, és ezt most megpróbáljuk lebontani, tehát úgymond felváltjuk apróra, tehát akkor megnézzük a különböző nyelvi szinteken, hogy most akkor milyen hangokból épül fel, hogy ezek a hangok egy nagyobb egységben, tehát jelentéssel bíró egységekké alakulnak, aztán még nagyobb egységeket alakulnak, stb. Tehát ez meg egy olyan modell, ami ilyen építőkocka modell. Ugye, hogy vannak elemek, amelyekből nagyobb egységeket rakunk ki. Ugye, tehát, hogy ez is segít sok mindenben, mert milyen jó, hogy így eléggé szisztematikusan tudjuk tanítani is a
és milyen jó elrakni a Lego kockákat, tehát dobozba tudjuk, hogy ott van, és igen, az összes eleme benne van.
Na, és akkor rögtön, ez a példa, hiszen éppen ez ennek meg a hátulütője, hogy ez se jó mindenre, mert akkor meg mi van, amikor mondjuk keverednek a nyelvek, úgymond. Tehát akkor összekevertük ugye a játékkockáinkat, és akkor már ebből rögtön adódik, hogy hát vajon jó-e az, hogy összekevertük, és hát azért a nyelvünk tisztaságára törekedni kellene. Tehát, hogy ugye, tehát, hogy ez, és megint egy újabb ideológiának ágyasztunk meg. Tehát azt mondanám így következtetésképpen, hogy végül is ezek tehát a metaforákat, ha nézzük, akkor ezekben az a jó, hogy mindig új és új oldalát villantják föl ennek a már említett gazdag nyelvi valóságnak. Tehát segítenek mindig egy lépést tenni afelé, hogy jobban értsük ezeket az összefüggéseket. És ezek az a jó, hogyha így kiegészítik egymást, és mindig egyre kerekebb az a kép. Viszont akkor mondhatnám, hogy ez ideológia, amikor valamelyik részre ráfókuszálunk, és azt tartjuk az egyedüli üdvözítő megoldásnak. Ilyenkor már egy ilyen, tehát be a szűkebb értelembe vett ideológiát jelenti, tehát nem bármilyen nyelvről szóló megnyilatkozást, hanem valamilyen elnyomó célzattal is rendelkező nyelvvel kapcsolatos megfogalmazásról van szó.
De hogy hallgatom önt, hát akkor voltak éppen semmit nem tudunk tenni, semmilyen értelemben nem tudunk megállapítást tenni, nyelvre vonatkozó megállapítást tenni, mert hogy vagy metaforával élek, vagy valamiféle ideológia munkál a megfogalmazásom mögött. Hát még ez, akkor is, ha nem tudatosítom.
Ez így van, de hát itt az érdekes, vagy ez nem azt jelenti, tehát, hogy most már nincs értelme semmit tenni, hanem hogy ezeket tudatosítani lehet. Tehát ez ebben az érdekes, és valahol erről szólnak a humántudományok, hogy ugyanazt a dolgot mennyiféleképpen tudjuk megragadni, tehát hogy nem egy ilyen folyamatos tökéletesedési modell szerint gondolkodunk, hogy most már még többet tudunk, és mindig előbbre és előbbre lépegetünk, hanem hogy ugyanazt a dolgot mindig egy kicsit más összefüggésekbe helyezzük, mindig mást villantunk föl ugyanazokból a dolgokból, és hogyha ezt tudatosan tesszük, tehát van egyfajta önreflexió, ez az, ami végül is fontos, hogy legyen ez egy ilyen jellegű kutatásban. Tehát, hogy az egy nagy előny, hogy például, ahogy mondta, hogy most az ideológia, meg a metafora, hogy úgyis ott van. De persze, mert hát más nem tehetünk, ott lesz. Viszont ha ezt tudatosítom, akkor ezekkel tudok úgy bánni, hogy ebből ne legyen baj, ne legyen egy olyan elnyomó ideológia, ami akár még kerekedhet belőle.
De hát akkor milyen esélyei vannak a nyelvről való beszédnek, vagy a úgynevezett metanyelvnek? Tehát akkor lehet hitelt érdemlően kijelentéseket, megállapításokat megfogalmazni a nyelvvel kapcsolatban, ha még a nyelvész által működtetett diskurzust is átszövik ezek a metafora kényszerek, meg ideológia kényszerek?
Igen. Persze lehet. Még egyszer hangsúlyozva azt, hogy ugye, tehát, hogy ezeket, ha tudatosítjuk, akkor nem visz el az a metafora más irányba. Tehát, hogyha tudatosítjuk, hogy a metafora az lényegében azért van, hogy a gondolkodásunkat segítse, előbbre lépjünk általa, kiegészítse, és nem azért, hogy lényegében azt tekintsük az helyes, igazi valóságnak.
És akkor végül is, mi az, ami meghatározza a nyelvről való beszédet, vagy a metanyelvet?
Hát az ebben az egész témában szerintem a legérdekesebb, hogy miközben erről beszélgetünk, akkor mi is egy nyelvet használunk, amiben benne vannak ugye a metaforák, meg az ideológiák, és hogy ez egy állandó körfolyamat lényegében, hogy állításokat fogalmazunk a nyelvről, miközben mi is egy nyelvet használunk. Tehát, hogy ezek van egy kölcsönhatás a kettő között, tehát, hogy az én nyelvhasználatom befolyásolja azt, hogy mit, hogyan fogom elmondani a megállapításaimat a nyelvről. Ugye, és akkor lényegében rá lehet eszmélni arra, hogy vannak bizonyos határok, amiket elég nehéz átlépni, mert ugye a nyelv behatárolja azt, hogy tudjuk mi ezt mondani. Behatárolja a metafora, hogy az mit tud megmutatni abból a valóságból. De mi tudjuk, hogy nem a metaforát tekintjük a valóságnak, hanem azt, amit de rájöttünk a nyelvvel kapcsolatba, azt szeretnénk valahogy elmondani. És akkor használunk hozzá metaforát, használunk hozzá ilyen-olyan segédeszközöket, de ugye az üzenet az a lényeg, hogy az átmenjen, és ne az, hogy megálljunk az első metaforánál, és azt mondjuk, hogy ez az igaz.
Most, hogy tudjuk, hogy ilyen trükkös a nyelv, neki merne szaladni annak, hogy meghatározza, mi is az, hogy nyelv?
Hát én nem tudom ezt így meghatározni. Mint mondtam, én ezt inkább olyan formában határoznám meg, hogy nem, hogy mi az. Már eleve a kérdés feltételezi azt, hogy az egy létező entitás, tehát mi. Tehát úgy kérdezünk rá, mint egy dologra. Mint,
hogy megint belecsúsztunk a pohár kényszerbe.
Ugye, mi a pohár, hát akkor elmondom, hogy mi a pohár. Mi a nyelv, azt is elmondom, hogy mi a nyelv. Tehát, hogy nem tudjuk ezt így. hanem inkább az a kérdés, tehát hogy igen, akkor milyen kérdést tegyünk fel? Hát jó esetben az a kérdés, hogy hogy lehetséges az, hogy megértjük egymást, miközben beszélünk. Tehát valahol ez a nyelv, tehát a kérdés az érdekes, és aztán azt különféle szempontokból megpróbáljuk leírni, hogy ez hogyan lehetséges, hogy ez létrejött. Tehát az, hogy mi röviden nyelvről beszélünk, ez praktikus, gyakorlati szempontból jó, sőt, politikai szempontból is nagyon jó, mert nemzetet lehet építeni. Viszont szigorúan véve tudományos szempontból ez lényegében egy megfoghatatlan valami. Tehát egy szó.
Lastják tanár úrnak, mindkettőnk tanárának, ezt talán elmondhatom, van egy megállapítása, hogy a nyelv voltaképpen nem is létezik. Az emberek beszélnek, és akkor ebből kerekedek ki a nyelv. Így állna a helyzet?
Hát úgy mondanám, vagy annyival egészíteném ki, hogy a nyelv az tényleg így mondanám, hogy ugyan létezik, de nem olyan formában, mint ahogy azt gondoljuk. Tehát létezik, mint szociális valóság. Tehát nem, hogyha most arról beszélünk, akkor nyilván létezik, de csak a beszéd által. Tehát mondva csinál dolog, ugye? Tehát, hogy azáltal van, hogy beszélünk róla. Tehát, hogy ez egyfajta ilyen szociális valóság, de mint olyan értelemben, hogy az egy önálló entitás, amit mi megvizsgálunk, hogy mi az, ugye? Tehát, hogy az előbbi kérdésre visszautalva, olyan értelemben tényleg nem létezik.
Nem tudom, jó végszónak-e, de ez lesz a végszó. Sebők Szilárdnak köszönöm szépen a beszélgetést.
Jó, hát én is köszönöm a kívást, meg a türelmet.
Abban nincs hiány. Kedves hallgatóink, a mai podcastünkben a nyelvünket járattuk, arról, hogyan járatjuk a nyelvünket, amikor magáról a nyelvről van szó. Vendégemmel, Sebők Szilárd nyelvésszel arról beszélgettünk, hogy azon túl, hogy értünk a nyelvünkön, vajon értjük-e a nyelvünket, illetve miről árulkodnak a nyelvről alkotott elképzeléseink. A Bagoly Mondja következő részében Mröva Marianna szociológust, Nagy Ildikó kérdezi majd arról, hogy milyen kultúra fogyasztók a szlovákiai magyarok, mi határozza meg, hogy moziba járunk, vagy operába, de szó lesz arról is, hogy a Covid-járvány mennyire hagyott maradandó nyomot a kulturális szokásainkon. Vajon visszaszokott-e a közönség már a moziba, vagy a színházba, vagy a fesztiválokra? Hallgassák meg a Bagoly Mondja következő epizódját is. Várjuk vissza Önöket, viszont hallásra!
A Fórum Kisebbségkutatóintézet tudományos podcastja a Bagoly Mondja szólt. A podcastot a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja. A következő részt két hét múlva hallhatják az Apple, a Google, a Spotify alkalmazásán, illetve a Fórum Intézet podcast oldalán. A sorozatunkról és a Fórum Kisebbségkutató Intézetről a foruminst.sk oldalon tudhatnak meg többet.